Hallgassátok meg, testvéreim, figyelemmel az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében, az első fejezet 24. versétől a következőképpen. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, képzeletben emelkedjünk a mai Törökország területén található Likosz folyó völgye fölé. A folyó két partján nagyjából egymással átellenben két kis város feküdt, Laodicea és Hierapolis. Tőlük keletre pedig a torkolat felé, kissé távolabb, olyan 20 kilométernyire, ez még mindig látótávolságnak volt mondható, ott feküdt Kolossé, egy korábban virágzó, gazdag város, de Pál apostol idejében is már egy kisebb, szerényebb település. Ez a völgy, ez a környék, amelynek ez a három a város volt a középpontja, gazdag vidék volt. Jútenyésztésről, festék, iparából származó jólét jellemezte, ugyanakkor pusztító földrengések írták a sorsát újra meg újra, amelyek lerombolták, újraépítés, rombolás, újraépítés. Ebben a három városban rendkívül sok zsidó élt. Már Jézus születése előtti első évszázad elején az akkori uralkodó körülbelül 2000 zsidó családot telepített át erre a mai török országi területre. Minket most Kolossé városa etnikai összetétele és főleg a kereszténység ottani helyzete érdekel, hiszen Pál őket szólítja meg. Kolossé volt az egyik, vagy talán az egyetlen olyan őskeresztény gyülekezet, a kolossébeli gyülekezet, amelyet nem Pál apostol alapított, sőt, nem is járt Kolosséban egyáltalán. A Kolossétól északnyugatra fekvő Efezus volt az a város, ahol Pál tartózkodott, és többször is visszatért oda. Itt volt az ő munkatársa Epafrász, aki fellelkesült, hívővé vált, segítője volt Pálnak, ő pedig kolosséi származású volt. Tehát amikor hazament a maga városába, érthető módon termelődött benne a vágy, hogy az evangéliumot megossza a családjával, a szomszédaival, az utcabeliekkel, és több ilyen kicsiny házi közösség jött létre Kolosséban. Összetartó, szilárd, hitű, kis keresztjén gyülekezetnek mondható közösségek voltak ők, akiket fenyegetett a városbeli pogány hitvilág. Az volt jellemző arra a színezetű vallásra ott Kolossé környékén, hogy az evilági elemeknek, fizikai elemekre gondolok most, és a bolygóknak túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítottak, amelyek az emberi életet meghatározzák, a sorsot irányítják, a tűz, a víz, a föld, a levegő, az égi testek. Ennek a tévtanításnak, tehát az volt az üzenete a kereszténység felé, vagy hát a vád, a támadás, hogy a ti Jézus Krisztusotok önmagában nem elegendő, nem elég erős ahhoz, hogy ezt a függőséget megszakítsa, hogy az ember ne függjön ezeknek az elemeknek való kitettségtől, hogy megszabaduljunk. Túl egyszerűnek vélték a keresztény tanítást, evangéliumot ahhoz, hogy megszüntesse ezeknek az erőknek és az emögött rejlő titkos tudományoknak a befolyását az ember életére. Úgy tűnik, hogy régi messzi dolgokról beszélek, de nem gondoltatok-e már arra, hogy mennyire cikisen szimpla és egyszerű az evangélium üzenete a mai világban? Amikor, hát igen, nagyon sok elemnek érezzük magunkat, sorsszerűen kitéve, játékszernek érezzük magunkat, vagy alárendeltnek, gazdasági, politikai széthúzás, nukleáris veszély, a népvándorlások kérdései, járványok és új betegségek megjelenése, környezetvédelem vagy nem védelem, klímaváltozás, digitális függőség. Hogy ne éreznénk a saját életünket, a gyermekeink, unokáink életét játékszernek ezen folyamatok, jelenségek kezében is, és nem gondoltunk-e titokban, magunk előtt is titkolva arra, hogy tényleg ez a mi Jézusunk tényleg él? Ennek tényleg akkor is így kell kinéznie? Tényleg uralkodik? Tényleg hatalma van fölötte? Tényleg meg tudja szüntetni? Ártalmatlanítani tudja? Helyes mederbe tudja terelni? Tényleg? Nem szimpla? Nem túl egyszerű a mi evangéliumunk mindezekhez képest? Hát ebben kaphatunk mi bátorítást a mai ige nyomán. Mindezeket eddig azért kellett elmondani, hogy Pálnak ez a Páltól idézett néhány mondat ne a levegőbe lógjon, hanem tudjuk, hogy hol mondta, kinek mondta, milyen összefüggések között. Pál tehát örül a kolossei gyülekezetnek, akkor is, ha nem volt módjában oda elmenni, és még valaminek örül. Emlékeztek az ige szakasz elejére. Örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek. A legtöbben nem ismerjük az ókori retorika fogásait, hogy hogyan kell egy mondatot megfogalmazni úgy, hogy egy mondatba a nagybetűtől a pontig minél több gondolat beleférjen. Pál apostol alaposan kitanulta ezt, vannak olyan mondatai, ahol 6-8 sor is szerepel a mondat kezdőbetűje és a pont között. Ez volt a műveltség fokmérője akkoriban. De mégsem csak stilisztikai fogás ez részéről, hogy örül a szenvedésnek, hanem mintha egy kicsit feszíteni a húrt, mintha egy kicsit ki akarna váltani ezzel valami hatást, és azt hiszem, hogy belőlünk ki is váltja. Hiszen őszintén, hogy érezzük magunkat, ha akár Pál apostoltól, akár egy mai az életünk bármely szereplőjétől megkapjuk azt, hogy nagyon sokat szenvedek miattad. Hogyan esik ez nekünk? Nem az-e a hárítás, hogy köszönöm kell, hogy nem viselem jól, ha valaki miattam szenved? Ha tényleg szenvedést okoztunk, nem akarunk róla hallani. Ha mégis hallanunk kell róla, akkor nem tudunk mit kezdeni vele. És nem tudjuk jól elhordozni, ha az illető azt mondja, hogy még örül is neki. Ez ilyen perverz vonás, nem elég, hogy szenved, hanem még örül is neki. Van ennél cifrább ige is, a korintusiak felé Pál konkrétumokat sorol fel. Sok verést szenvedtem miattatok, sokat forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 bótütést egy híján, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, rablók között, népem között, pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, testvérek és áltestvérek között, de nincs pont, még folytatja, de én nem olvasom tovább. Kedves korintusiak, csak ennyit szenvedtem el, értetek. Hogyan lehet ezt jól fogadni, ha valaki szenved miattam, és még örül is neki? Ő Pál apostol, mindenhol ilyen nyílt és szókimondó. Isten nem semmisíti meg a jelen vonásainkat attól, hogy neki szolgálunk. Pál ilyen. De minden ilyen utalása, a szenvedésre való utalása nyomán, után következik a legfőbb üzenet, túlmutat önmagán arra a Krisztusra, aki őt fellelkesíti, megtartja, és még örömmel is megajándékozza a szenvedés során. És nekünk most nem arra kell elsősorban koncentrálni, hogy Pál szenvedett a keresztényekért, vagy arra, azt egyébként jó tudni, hogy miattunk ki szenvedett, vagy szenved bármilyen összefüggésben. Viszont mégis az a csúcs, hogy mindenfajta szenvedésben egy hívő embert Isten meg tud ajándékozni az ő örömével. Úgy hiszem azonban, hogy Pál nyomában mindenki, aki igét szól, akár szószékről, akár bibliaórán, akár bevásárlás közben, buszon, munkahelyen, aki egy kicsit is képviseli szavakban, tettekben a mesterét, az szenvedni fog. Örömöt és szenvedést ajándékoz Isten Jézus Krisztus követőinek. Örömöt, hiszen egy örök életre felszabadulhatunk minden lelki fordulás alól, de a szenvedés abban rejlik, hogy szeretnénk ezt megosztani. Szeretnénk, ha nem vesznének el azok, a süket füleik, a vakszemük, a közömbös szívük miatt, akiket szeretünk, akikért felelősek vagyunk. Szeretnénk úgy mondani, szeretnénk akkor mondani, hogy lángra lobbanjon az ő szívük, hogy bűnbánat ébredjen, hogy új életük lehessen, hogy reménységük lehessen Jézus Krisztusban. És ha nem találkozunk ezzel, ha azt éljük át, hogy évek, évtizedek telnek el, hogy mi szóljuk az igét, igyekszünk ügyesen elhelyezni, találékonyan, és nem történik semmi, csak a vágható közöny vagy gúny, ez komoly szenvedéssel jár. De ebben a szenvedésben is Krisztus az, aki nekünk örömöt ad. Sokszor azt az örömöt adja, hogy jó van, kedvesem, vonulj félre, most ezt hagyd abba, és bízd rám azt az embert. Bízd ide! Ne dumálj neki annyit, nincs több mondani való rajtad keresztül, majd én megoldom. És a mag, amit elhintettünk, talán évtizedek múlva egyszer csak ki kell. Az ige következő mondata is ennek a mai szakasznak a tengelye, középpontja. Azt olvastam erről a mondatról, hogy az írásmagyarázók keresztje, mert nem nagyon tudnak a teológusok mit kezdeni vele. Én is közéjük tartozom, de azért van egy magyarázat, amit el lehet fogadni. Amikor azt mondja Pál, hogy testemben kiegészítem azt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van. Úgy hangozhat ez az ige, mintha Krisztus szenvedése és váltság halála nem lett volna teljes, mintha még nekünk hozzá kéne ahhoz tenni valamit. Akkor lesz majd igazán rendben az az áldozat. Ennek ellent mond az az egyetlen rövid szó, amit Krisztus a kereszten kimondott, utolsó szava, elvégeztetett. Nem azt mondta, hogy a nagy részét én elvégeztem, ti jöttök, hogy én azért, Isten most már felénk fordította az arcát, de még nem teljesen vidám, ha rátok néz, még azért meg kell dolgozni, azért, hogy az ő jó indulatát elnyerjétek. A nagy balhét elvittem, a kicsikbe nektek kell győzni, nem. Totálisan, teljes mértékben Isten megengesztelődött az emberiség felé, és derűsen, boldogan néz ránk, és tisztának lát minket, sosem vétkezetnek lát minket. Jézus Krisztus pohara csúrig tele volt szenvedéssel, a mi vétkeinkkel, és ő teljesen kiitta. Nem maradt egy csepp sem, egy verejtékcsepp sem, egy vércsepp sem, sehol, körülötte, amivel mi hozzájárulhatnánk az ő szenvedéséhez. Akkor mit kell pótolni? Mit kell, mi az a híja, ami még hátra van? Akkor oldódik meg ez a rejtély, ha arra gondolunk, hogy Krisztus teste kétféleképpen van jelen. Krisztus fizikai feltámadott teste az Atya jobbján ül és uralkodik, hiszen az is egy fizikai létforma lesz, ne felejtsük el, valóságos, megfogható létforma lesz, ami mennyei testünkben élni majd. Ő ott ül és uralkodik, ugyanakkor az ő teste az egyház is, amely itt él, küzd és szenved. Ennek az egyháznak is ő az ura, és nem össze-vissza hánynak minket a problémák és a szenvedések, hanem ő miközben szenved, mint földi egyház, egészen biztos kézben tartja a próbáinkat és a győzelem felé vezet minket. Tehát az egyház kétféleképpen van jelen, mint győztes egyház, Ecclesia Triumphans, akik már megérkeztek, már felhőtlen örömben örülnek a fej, a fő Krisztus láttán, és az Ecclesia Militans, a küzdő, harcoló egyház itt a földön. És igen, ebben van részünk. Ebben a fajta szenvedésben van részünk, és nem a megváltást egészítjük ki azzal, hogy elszenvedjük, amit el kell szenvednünk. Nem fog minket Isten még jobban szeretni attól, hogy most keresztül megyünk dolgokon győztesen, hanem ebben erősödünk. Ezzel válunk méltóvá majd az örökké valóságban betöltött helyünkre. A továbbiakban beszél Pál apostol egyfajta titokról. Arról a titokról, amely Krisztusban lett világos a pogányok felé is. Pál volt az első olyan nagyágyú, akit a Szentlélek bevethetett a pogány világ felé. Hiszen addig a tanítványok jó része meg volt győződve arról, hogy Jézus csak a zsidókért adatott. Néhány tanítvány ugyan megértette, köztük Péter, hogy nem, a pogányok felé is van Jézus Krisztusnak, tehát az ő váltsághalálának érvénye, de nagyon óvatosak voltak a pogányok felé való közeledésben. Pál volt az első, aki ilyen üstökösként megjelent, akkor ott Kis-Ázsiában és az akkor ismert világ széléig, és ezt a küldetést kaptuk mi is, és bízta ránk is, hogy a teljes emberiség időben és térben, a teremtéstől az utolsó napig, és térben is, a föld minden sarkától a másikig, nincs neki ilyen, hanem tehát a teljes földkerekségre érvényes az evangélium. Ez a titok akkor hatalmasat robbant. Egyszerűen gondoljunk arra az érzés, amikor egy hír botrányosan felkavar mindenkit, ez olyan volt. Hogy nem csak a zsidókat váltotta meg Isten? Hát mi vagyunk az ő népe. Mi őriztük évezredeken át a hagyományt, a törvényt, és az áldozatokat mutattuk be. Mi az, hogy a pogányok, ők nem is tudnak semmiről, nem is hiányzik nekik, nem is értik. Mégis. Értünk is, nekünk is. Ez a titok nekünk már nem nagyon mond újat, de ez a titok lufi akkor hatalmasat durrant. Ez nagyon meghökkentő és felkavaró volt, különösen ott Kolosséban, azok közt az emberek közt, akik fűtől, fától, égitestektől, tűztől, víztől, levegőtől, mindentől vártak segítséget, csak attól az egyetlen élő Istentől nem, aki ezt az egészet teremtette, hordozza és kézben tartja. Tehát az a titok, hogy Krisztus közöttetek van. Közöttetek van ti zsidók, és hív titeket, ha meg már megtértetek hozzá, akkor vezet titeket. És közöttetek van ti pogányok, akiket szintén az ő népe körébe von. Krisztus közöttetek van. Hat bibliafordítást néztem meg, csak a magyar fordításokat. 4-2 arányra győzött az a kifejezés, hogy Krisztus bennetek van. De mivel az általunk használt fordítás azt írja, hogy közöttetek, ezért ezt olvastam fel. De érdemes megbarátkoznunk mind a két kifejezéssel, és kicsit megkóstolni, megízlelni, hogy mit jelent az, hogy Krisztus bennem van, és mit jelent az, hogy Krisztus köztünk van. Ízlelgessük talán az elsőt. Közösségként, keresztény közösségként, vagy keresztény családként érezzük nagyon fontosnak, nagyon jónak azt, hogy Krisztus közöttünk van. Egyrészt azt jelenti ez, hogy összeköt minket, ahogyan a testet összekötik az inak és az ízületek, így a test különböző részeit, minket, mint sejteket is. Tehát ő a kötőanyag, ő tart egybe minket. Nagyon jó ez, ha arra gondolunk, nagyon bátorító, ha arra gondolunk, hogy Jézus nélkül szanaszét morzsálódna egy gyülekezet. Mert rengetegféle ember gyűlik össze egy keresztény közösségben. Nélküle már meg se ismernénk egymást, már nem is köszönnénk egymásnak, már teljesen múltá válna mindaz, hogy valahogy gyülekezet voltunk. De Jézus Krisztus, aki összetart, ő az, aki felébreszt, aki idehoz, aki elhív, és a hétköznapokban is ő egy közösségnek lát minket, akkor is, ha más dolgaink vannak. De valamit még találtam én ebben, ami számomra szintén bátorító, bár lehet, hogy erőltetett. Úgy is közöttünk van Jézus Krisztus, hogy leszigeteli az egyéniségünket. Egy vasaló zsinort képzeljünk el, ami ugye a több eres vezeték egybe van kötve, de külön-külön minden vezető szál is le van szigetelve. Nyilván azért, hogy ne okozzon rövid zárlatot az érintkezésük ezeknek a fémszálaknak. Valahogy így élem meg sokszor, hogy hogyan szigeteli le Jézus Krisztus az én egyéniségemet, hogy ne rázzak, hogy ne keltsek olyan feszültséget családban, közösségben, ami ártana, amire nincs szükség. És mondom, lehet, hogy ez csak egy személyes élmény, én nagyon élvezem azt, hogy Krisztus így is közöttünk van, köztem és a gyerekeim, köztem és a párom, köztem és a gyülekezeti tagok között, hogy a személyiségemnek a káros, kártékony, rázós, tűzveszélyes része ne okozzon károkat másokban. És akkor nézzük meg a másik kifejezést, hogy Krisztus bennetek van. Ha valaha az életedben kimondtad, hogy Jézus Krisztus várlak, én nem akarok egyedül boldogulni, legyél az én Uram, elég rövid tőmondat, ugye? Akkor létezhetetlen, hogy Krisztus ne tette volna meg, amire kéred. Akkor benned van. Nem érzed? Nem tapasztalod? Akkor is. Az, hogy Krisztus bennünk van, ez nem, legtöbbször nem jár érzésekkel. Ez legtöbbször talán nem is veszed észre. És arra kell gondolnod, nincs is bennem. Mi az, hogy bennem van? Túl titokzatos, vasárnaponként elhiszem, hétfőn délelőtt már nem hiszem el. Pedig benned van, és ez hitáltal valóság, templom vagy, és ő benned lakozik. Ezt hidd. Mert ez így van, Jézus Krisztus nem rohangál ki be egy ember életéből, döntéseknél bemegy, aztán egy óra múlva, ha már nem úgy viselkedünk, akkor elhagy, nem így van. Benned él és ott is marad. És az, hogy nem érzem, nem látom, talán jobb is, mert már rég fennhordanám az orrom, és rég én lennék a legszuperebb hívő, ha érezném, tapasztalnám, hogy a világ mindenség ura az életemben ott van. gőgösek lennénk és elszállnánk magunktól. Lehet, hogy jó, hogy nem érezzük, viszont higgyük, és ettől a hittől ne tágítsunk. Ha ő bennem van, és én ő benne vagyok, vajon meglátszik-e? Biztos, hogy meglátszik, de én ezt se veszem észre. Nem veszem észre, mert nem válik javamra, hogyha tudom azt, hogy hogyan veszik észre hitetlen emberek is, hogy más. Ő más. Valahogy másképp reagál, valahogy valami vonz, de nem tudom, mi vonz benne. Valamilyen van, ami nekem nincs. Bonhoefferről is tudjuk, amikor a cellája ajtaján kilépett, mit láttak rajta az emberek, derült a cellatársak, a fogoly, az őrök, és ő milyen viharokat élt át belül. De Reményik Sándor is megfogalmazza ezt a titkot, és valahogy ezt vihetjük magunkkal, az Azt mondják című versében. Azt mondják, hogy fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség. De nyugtalan vagyok, de nyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea culpázva verem mellemet. Azt mondja, aki találkozik velem, hogy tőlem ő kapott ajándékot, és én tehetetlen, sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó, barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hult át a lelkemen, nem enyém ez a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem. Krisztus él, ez a titok. Krisztus közöttünk van és bennünk van, ez is titok. Szenvedhetünk érte, éppen úgy, hogy másokért vagyunk felelősek. Ez is titok, az a titok benne, hogy örömöt kapunk, és értelme van a szenvedésünknek, mert minden egyéb szenvedés értelmetlen, csak a Krisztusért hordozott teher, kereszt, annak van értelme. És Krisztussal örökké élhetünk, ez titok, és ez dicsőség. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te használod a tanítványokat, használod az apostolokat, és ma is használod azokat, akiknek a szívére helyezed az igét, és a másokért érzett felelősséget. Köszönjük, hogy Pál apostol nyomán láthatjuk, hogy nem töröd porrá az ember egyéniségét, hanem megszenteled azt, és Pál is a maga személyiségével, a maga szókincsével hordozhatta az evangéliumot, és így hódíthatta meg a félvilágot. Köszönjük, hogy ma sem mondtál el rólunk, a körülöttünk lévőkről, hogy a te igéd, az evangélium nem szánalmas, nem kevés, nem gyenge, hanem te, mint élő úr, a történelem ura rejtőzöl benne. Adj nekünk bátorságot, adj nekünk beléd vetett szilárd hitet. Amen.